kocog a Spalding, minden nap élmény. Blokkok és zsákok, na gyere megmutatom. Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton. Robban a zaj, nincs ittszer a végén. Ha battog a Spalding, minden nap élmény. Blokkok és zsákok, na gyere megmutatom. Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton.
Hey, jó! Szép jó napot kívánunk mindenkinek, ez itt a Rap City keleten-nyugaton podcast, a mikrofonok mögött Zukály Zoltán és Rédai Gábor. Szia Zoli!
Szia Gábor, sziasztok! Visszakaptam a keverőt, úgyhogy remélem a hangminőségen ezt hallani fogjátok, nagyon örülök. Majd egy hónap után végre sikerült visszakapni. Reméljük, hogy nem tolja össze magát a következő hetekben, és legalább egy-két évet most kibírja.
Bizony. Én ugye így a felvételnél, a rádióból alapból egy fülesen hallgatom az egész történetet, és nekem egyből feltűnt az, hogy mennyire jobb ez a hangminőség, úgyhogy reméljük, hogy a kedves hallgatóknak is felfog, és az is, hogy végre elkezdjük a csapatelemzéseket. Én már nagyon vártam igazából ezt a szakaszt, nem tudom Zoli, te hogy vagy vele, de vannak olyan csapatok, akik keveset tettek, vannak olyanok, akik sokat, de nagyon érdekes, hogy ebben az NBA-nek egy újabb, mondhatjuk nyugodtan, hogy átmeneti időszakában, ami a Golden State időszak után van, ki hogy látja az esélyeit, és ki az, aki régi hibákba csúszik bele, és ki az, aki új megközelítéseket próbál. És ezt most direkt azért is mondom, mert szerintem az egyik mai csapatunk régi hibába csúszik bele, a másik pedig viszonylag új megközelítéssel áll hozzá a dolgokhoz. De rengeteg izgalmas csapat áll előttünk, nem Zoli?
Mindenképpen ugye a paritás korát éljük, hogy ez annak köszönhető, hogy a Nets legjobbjai azért most már eléggé sérülékenyek, hogy sem, azon lehetne vitatkozni. Ha van most szupercsapat, akkor egy darab szupercsapat van, ugye ez a Brooklyn Nets. Viszont így, hogy tényleg kérdőjelesek az ő szupersztárjaik, így nagyon-nagyon jó esélyünk van arra a következő szezonban is, hogy 3-4 vagy akár 5 bajnok esélyest igazi contendert lássunk. Még mondom úgy is, hogyha azért Star Power-be egyértelműen ők a legjobbak.
Igen, ez kétségtelen, és azt is láttuk, hogy a switching védekezés működött nekik a playoffban, úgyhogy hát mondjuk nem egészen elit szinten, de nagyon jó szinten ahhoz, hogy tényleg bajnok esélyesnek tekintessük őket. Na de ma nem bajnok esélyes lesz az a két csapat, akit átbeszélünk, hanem a Boston Celtics és a New Orleans Pelicans, és segítségünkre lesz Mészáros Péter, egyik kedvenc vendégünk. Szia Peti!
Sziasztok, köszönöm szépen a lelkes beharangozást. Ugye hát én főleg Boston részről érzem abszolút érdekeltnek magam, a Pelicansről meg sokat fogunk hümmögni, meg hallgatni, meg ötletelni, és szerintem az is izgalmas lesz.
Szia Peti, én is üdvözöllek, köszönöm, hogy itt vagy újfent.
És annyit elárulok, hogy én azért is mentem, ugye Pelicans Drucker úgy igazán Magyarországon, aki eddig így feltűnt nekünk, az nem volt, ezzel a csapattal ilyen szempontból már régóta küzdöttünk, de a Peti, neked van egy hatalmas kedvenced New Orleansban, és miatta is gondoltam, hogy beszéljünk már egy kicsit róla is, és ezért is kértelek meg, hogy a New Orleansból készülj fel, de kezdjünk is akkor velük gyorsan. Ugye a Pelicans végül is elengedte Lonzo Ballt egy sign and trade keretében, és ebben a cserében visszaérkezett Satoranski és Garrett Temple, akik nyilván nem fogják mondjuk a kezdőben megváltani a világot, ez kétségtelen, illetve korábban beszéltünk egy másik cseréről is, aminek keretében sikerült elpasszolni Bledsoe-t is és Adams-t is a hosszabb szerződésükkel együtt. Ugye Bledsoe-nak még van egy éve, és utána azt hiszem 4 millió garantált, Adams pedig még 2017 milliót keres, úgyhogy ezt sikerült elpasszolni, és Valanciunasra, illetve volt egy cseréjük is így a drafton, és a 10-ről a 17. helyre mentek hátrébb, 17. helyen azonban, erről is már korábban beszéltünk, azt a Trey Murphy-t választották, aki eddig jobban néz ki, mint a 10. helyen kiválasztott Zaire Williams, úgyhogy, vagy Zaire Williams elnézést. Tehát így tudnám ezt a dolgot összefoglalni, viszont ami még fontos, hogy ugye Devonte Graham is érkezett az irányító posztra, ez is egy sign-and-trade keretein belül, és hogy is fogalmazzak csak, a New Orleans egy nagyon érdekes cserét csinált itt, mert egy elsőköröst, egy jövő évi elsőköröst adott oda, csak hogy ez az elsőkörös lottery védett. Ez azt jelenti, hogy ha New Orleans bejutna a playoffba, akkor oda kéne, hogy adja, de ha nem jutna be a playoffba, akkor megmarad náluk, és két második körössé válik. Ez erre még vissza akarok térni a mai elemzésünk során, mert ez egy kicsit olyan, mintha ők is tudnák, hogy hát igen, ez nem lett elég jó ez az erősítés, és de közben meg azt kommunikáljuk, hogy mi most már playoffba akarunk menni. És valószínűleg minden itt kezdődik, hogy Zion Williams, Zoli is szerintem sokat beszélt már erről a különböző évközi adásokban, hogy Zion Williamson bizony nagyon jó játékos, és vajon lehet-e már rá most playoff csapatot építeni? Ez ugye a kérdés. A New Orleans Pelicans vezetősége egyértelműen igennel felel erre a kérdésre, nem Peti?
Most kezdem a hümmögést, mert szerintem nagyon nehéz azt eldönteni, hogy erre a kérdésre igennel vagy nemmel feleltek, mert kicsit azt érzem az összes move-nál, hogy ilyen okos lányos módon hozok is, meg nem is, playoffra készülök, meg nem is. Tulajdonképpen Graham mondjuk fiatalnak tekinthető, Valanciunas nem, de ő meg lejáró, tehát hogy ilyen teljesen laterális mozgásnak érzem ezt, amit David Griffin csinált, és hát a protection az nagyon szép indikátora ennek, hogy hát vagy éppen egy playoff csapatot hoztak össze, vagy inkább play-int, mert ugye még a playoffért is meg kell küzdeni, tehát hogy hiába lesznek hetedikek, ezt egyáltalán nem venném biztosra, hogy ez a Pelicans át tudna jutni a nyugati tizedik helyezett csapaton, aha, akár. Szóval én ezt az igent vagy nemet sem tudom egyértelműen elmondani, minthogyha nem is tudom, kivárásra játszanának, hogy legyen valamennyi eszed, de így mozgatható játékosok, hogy később valami nagyobb cserét meg tudjanak húzni, ha adódik lehetőség, de hogyha nem adódik, akkor is úgy. Hát nem tudom, ez ilyen abszolút treadmill helyzetnek tűnik nekem.
Igen, Zolival mi ugye sokat beszélgettünk arról, hogy a Zion Williamson, Brandon Ingram köré, ha már építesz, akkor oda már nagy valószínűséggel rossz védő nem fér be, oda már nagy valószínűséggel non-shooter sem igazán, vagy maximum egy. Ehhez képest, vagy ezt nézve, hogyha körbe akarnák építeni minél jobban ezt a csapatot, akkor nem végeztek túl jó munkát, nem igaz, Zoli? Most nem csak Valanciunasra gondolok, de igazából arra is, hogy Devonte Grahamnek kell a labda a kezébe, nem egy off-the-ball játékos feltétlenül, és nem is tudom, még vannak fiataljaik, ugye Garrett Temple mellett, aki nyilván jóval idősebb, de Nickel Alexander Walker, Kyrie Lewis Jr., akiket megjátszatni kéne esetleg?
Igen, ez egyértelműen probléma. Ugye az amerikai sportsajtó konszenzusos véleménye az, hogy hát nem sikerült jól, ez off-season, és ugye itt egyértelműen Peti véleménye mellett vannak, Zach Lowe nagyon lehúzta őket, gyakorlatilag azt hiszem a legnagyobb loser, a szabadügynök piac legnagyobb loserének nevezte őket, és hogyha lebontva megnézzük, akkor tényleg nem annyira jó a helyzet. Összefoglalva ugye feladtak gyakorlatilag ugye két picket, az egyik ugye tudjuk lottery védet, azért, hogy ne sikerüljön megszerezni ugye Kyle Lowry-t, aki hát egyértelműen a legjobb win now célpont lett volna, és ugye a Pelicansnál a win now azt tudjuk, hogy inkább azt jelenti, hogy playoff now, de egyértelműen playoff now üzemmódban vannak. És hát ugye, hogyha külön nézzük, akkor meg a másik, a többi move-ot, akkor egy első köröst és Lonzót adták fel, ugye Graham és Satoranskyér és Templeért, ami önmagában azért nem tűnik jó értéknek. Összességében ugye ez három pick, és hát érveltünk amellett, hogy a több játékos megmozgatásával járó cserékben ők adták fel a legjobb játékos Lonzóban. Nem tudom, hogy egyetértetek ezzel.
Erre hagyj reagáljak már gyorsan, mert ez magamban is egy ilyen furcsa képződmény, hogy azért Graham közel van Lonzóhoz, csak tök más játékos, és Zion mellé igen, sokkal jobban illik Lonzó, én így fogalnám össze ezt.
Abszolút egyetértek veled.
Egy picit még hadd kapcsolódjak én is ide, tehát hogyha egy csomagot nézünk, amiben ki kellene választani, a Zion köré épített playoff Pelicansnak a legjobb játékost, akkor az összes említett közül Lonzóból lenne a legjobb. Tehát, hogy nem csak, hogy egy objektív mércék szerint legjobb játékost adtak föl, hanem azt, akik nekik feedben a legjobb lenne.
Igen, és ez a fő oka annak nyilván, amiért Griffint elkézik az amerikai sportsajtóban. Ez nem tűnik jó asset managementnek, de ha ránézzünk a mostani rotációra, én mégis azt várom, hogy azért jobbak legyenek, mint tavaly. Viszont a nagy kérdés az ugye, hogy ebben mennyi lesz az inside growth, mennyi lesz az, hogy Ingram esetleg elkezdje kicsit jobban védekezni, mert ugye tudjuk, hogy támadásban fenomenális lesz. Azt a konzisztenciát már megmutatta az elmúlt két évben, és a Zionnak is ugye kellene lépegetni playmakingben és védekezésben. Szóval simán elképzelhető, hogy jobbak lesznek, és egyértelműen jobbak lesznek, de még akkor sem biztos, hogy visszamenőleg igazolni tudjuk majd ezeket a mozgásokat, mert lehet, hogy azt fogjuk mondani Gáborral, ismerő magunkat, hogy oké, de mi lenne, hogyha így fejlődött Ingram és Zion, és még egy szintén fejlődött Lonzo Ball-lal hol tartanának, mert simán elképzelhető, hogy ugyanúgy savanyú lesz még a szőlő.
Igen, ami megmenti valamennyire ezt az off-season-t, az az, hogy ugye jövőre körülbelül egy olyan 82 milliónyi fix fizetésük lesz. És hogy ez
egy borzasztó gyenge piacon sajnos.
Tehát igen, ez azért érdekes, mert hogy hát ehhez is egyébként ki kell vágni nem egy és nem két embert, és nem nagyon lesz kit igazolni a jövő évi piacon. Szóval, hogy nem tudom, hogy mire vártak, vagy pontosan hogy gondolták ezt, lehet, hogy ők is valami nagy cserére várnak, hiszen ugye ne felejtjük el, hogy az Anthony Davis trade-ben ugye kaptak jó pár pikket, de ezek a pikkek nem biztos, hogy pont Anthony Davis miatt nem biztos, hogy annyira értékesek lesznek, és igazából ahhoz, hogy beborítsd a házat, lehet, hogy pont Brandon Ingramet is bele kell venni, amikor meg már nem tudom, milyen szupersztár kell, hogy visszajöjjön ahhoz, hogy ezt az egészet igazold. Tehát ilyen szempontból sem nagyon látni az irányt náluk. Most az, hogy én elemezgessem itt, hogy pontosan milyen fitek a következő évben, hát szar. Hát ezt szerintem a vak is látja. Jonas Valanciunas azért tudott ennyire jó lenni Memphisben, mert a Memphis hajlandó volt neki beadni a labdát, akár posztolni is. Ugye sokat beszélünk arról, hogy ma már a post-move kezd kialni, de nem, ha Jonas Valanciunas vagy, mert ez az ember tényleg annyira hatékony a palánk körül, alatt, hogy neki megérte beadni a labdát támadásban. Nyilván fényévenként eldob egy triplát, a fényév egyébként távolságjelző, úgyhogy ezt most nem tudom, miért mondtam, de szerintem értitek, mire gondolok. Ez, ettől ő nem lesz stretch five, és igazából veszi el a helyet Zion elől, aki meg szeretne bemenni, és szeretne irányítani, és ha már a Zion irányítás, és hogy még Ingramnak is kéne a labda, meg Valanciunasnak is, de Devonte Graham sem egy off the ball játékos, ha annak használod, akkor nem tudom, miért hoztad, és emellett egy eléggé gyenge védő. Szóval, hogy itt most esetleg Garrett Temple, mint jó védő kettes poszton kezd, és azzal majd valamit kompenzál, ezt nem hiszem el, szerintem ez a csapat történelmileg gyenge védekezésre is képes, és a legeslegjobb eset az az, hogy mondjuk 26-ok lesznek. Ha ennél feljebb, akkor az már az új edző Willy Green varázslata gyakorlatilag, és ez az, ami számomra eldönti azt, hogy hiába bármi, szerintem nem tudnak igazán jobbak lenni, mint tavaly, mert ez még a tavainál is jóval gyengébb lehet védekezésben ez a gárda, pedig a tavalyi is már bottom five-ba volt, Peti.
Hát ugye még mindig ott vagyok megakadva, hogy itt egy csebben a tenger, tehát ugye itt volt ez a Josh Hart saga, hogy van egy játékosuk, tulajdonképpen hát Lonzo volt az elmúlt szezonban a legjobb védő ebben a keretben. Nyilván Steven Adams is jó, de értelmezhetetlen egy mai rendszerben igazából, meg főleg az, ahogy játszották a Pelicansnél. De mondjuk mellette periméteren egyértelműen Josh Hart volt az, aki pluszos védő, aki hozzátett a csapathoz. Inkább ilyen six-man szerepben használták, de ez mindegy, mert 30 perc körül játszott. És hogy nem azonnal hosszabbították meg, és tulajdonképpen csapat szempontból jó szerződés lett a vége, de ez is azt mondta, hogy nem benne se bíztak, és hogy mintha tényleg a védekezés most nem annyira lett volna szempont ebben az off-seasonban a Pelicansnél.
Vagy hát mondjuk már el ezt a Josh Hart szerződést, mert ez azért most kezd elterjedni, ez a fajta szerződés, és nagyon különleges lehet szerintem még a legtöbb hallgatónknak. Josh Hartnak olyan szerződése van, ahol igazán csak az első év garantált, a második év úgymond egy nem garantált, amit a csapat garantálhat, és a harmadik évre van egy játékos opció, amit, hogyha a játékos belemegy, akkor még mindig mondhatja azt a csapat, hogy viszont az sem garantált, úgyhogy akkor mégse. Tehát ott már mindkettőjüknek bele kell egyezni a harmadik évbe. Ez körülbelül úgy hangzik, mint egy olyan egyéves szerződés, ahol úgy érzi a szabadügynök, hogy ő majd sokkal jobb szerződést kap ezután, de kell neki egy év bizonyítani. Mert ez a második meg harmadik év, az vagy azért nem lesz jó, mert túl jó Josh Hart, vagy azért nem lesz jó, mert túl rossz. Nagyon nehéz, hogy pont mindenkinek ez feküdjön.
Igen, én nagyon meglepődnék, hogyha ez tényleges két évnél hosszabb lenne ez a szerződés, mert ez pont az az összeg, hogy egy emelével többet kapna két év után már Josh Hart, hogyha kilép. Viszont ami igazán érdekes, hogy a CBA azt nem engedi meg, hogy egy évben két opció legyen. Tehát olyan megoldás nincs, hogy csapatnak is opciója van, meg játékosnak is opciója van. Csak egy opció lehet, és csak az utolsó évben. Viszont ez nem vonatkozik a nem garantált szerződésre, úgyhogy gyakorlatilag mégiscsak azt éri el a csapat, hogy nekik is van, az övék a csapaté az utolsó szó, mert nem garantált a szerződés, de a játékosnak is van opciós beleszólása. Duncan Robinson kötötte ebben az off-seasonben az első ilyen szerződést, akinek az utolsó évre van egy hát nem játékos opció, hanem early termination optionnek hívják, Eto, ez egy régebbi CBA-ben volt fontosabb szerepben, tehát először a játékos nyilatkozik arról, hogy kilép a szerződéséből, szabad ügynök lesz, vagy marad a szerződésén. És hogyha úgy nyilatkozik, hogy maradt a szerződésén, akkor a csapat Duncan Robinson esetében is még mindig féláron kidobhatja ezt azt a játékost, hogyha vacak szerződés lesz a végére. Szóval ez egy érdekes új trend kezdete szerintem is. Zseniális húzás volt Duncan Robinsonnál is, meg hát Hartnál is bejöhet, de szerintem ő ebből ki fog lépni, mert ez már itt olyan alacsony összeg, hogy nem éri meg neki benn maradnia.
Egyébként szóval, ugye éves 12 millióról van szó Josh Hartnál, ugye Zolival mi inkább ilyen 15 felé prognosztizáltuk őt, és például ez is kérdés, hogy Josh Hart akkor most majd kezd kettes poszton?
Nagyon jó kérdés. Szerintem nem fog kezdeni, mert Nickelt valahogy be kell rakni a kezdőbe, és őt ugye akkor így shootinget poszton fogják kezdetni, és Hart lesz az, aki valószínűleg elviszi majd a cseredobó hátvéd és a csere kis csatár pozíciót is, és persze small ball closing line-upokban hozzájön lesz a center, és Jonas Hill ott jó esélyelő is a pályán lesz, és Nickel is a pályán lesz, és ugye Devonta Graham is a pályán lesz. Úgyhogy az egyébként egy nagyon potens line-up lehet majd támadásban. Tényleg a kérdés az lesz, hogy védekezésben mire mennek, mert én se nézem ki azt belőlük, hogy a legrosszabb harmadnál valamivel jobbak legyenek, tehát szerintem a legeslegjobb esetőség az ilyen 20. hely környéke. Ami egyébként, hogyha nagyon jók támadásban, és mondjuk egy top 6, top 7-es offenszt összeraknak, akár még elég is lehet valamire, bár ugye tudjuk, hogy borzasztó nehéz lesz nyugaton, mindig ismételnünk kell magunkat. Minden év, az utóbbi években minden idők legerősebb nyugaton, mindig lesz mondjuk, és hát jó esélye, ez most se lesz másképp.
Igen, bár egyszer-kétszer most tévedtünk az elmúlt években ezzel kapcsolatban, most minden esetre megint elég erősnek tűnik nyugat, és megint elég mélynek. Amit ezzel kapcsolatban akarok mondani, hogy a top 5-ös, top 7-es offense az nem tűnik lehetetlennek, mert amikor tavaly Van Gundy előhúzta a Point Zion-t, akkor utána top 5-be voltak, de mindig csinyán kell persze bánni az All-Star szünet utáni statisztikákkal, amikor, hogy is mondjam, csak van 4-5 csapat, de néha 6-10, amelyik már teljesen más csinál, mint sem, hogy győzelemre törve kosárlabdázna, és ilyenkor a sorsolás nyilván sokkal többet számít ezekben az akár advanstatokban is. Na de, amit akarok mondani, hogy az nekem nagyon nagy bravúr lenne, hogy 20-21-ek lennének védekezésben, aki viszont segíthet ebben, az Trey Murphy lehet, akit idén húztak ki a 17. helyen, Trey Murphy a harmadik, de hogy elsüssem újra a századszor is ezt a poént, azt hiszem Trey Murphy az 5. sem lenne elég ahhoz, hogy a csapat jól védekezzen, és Trey Murphy nagyon jól nézett ki a nyári ligában is, és azt hiszem, Peti, hogy te már a draft előtt is mondtad, hogy ő egy eléggé legit 3D játékos lehet.
Igen, a tripla az megvolt neki, ugye ő egy 50-40-90-es egyetemi szezonon van túl, egy jól védekező csapatban volt transfer, tehát az első komoly éve volt, és ezt azonnal meg tudta csinálni, ami NCAA szinten hát legalább olyan ritka, mint az NBA-ben. A védekezése az még kérdéses lesz, hogy ez minden rukinál kérdés, szerintem, hogy azonnal nem jelent majd itt megoldást, de nálunk a Van Endemokban ő 13. helyen ment el, tehát ahhoz képest 17. az még lejjebb is van egy Captain Obvious válaszsal. Szóval én kedvelem az ő játékát, szerintem kifejezetten magas roleplayer potenciál van benne, és Zion, meg hogyha Ingram marad, nem egy még nagyobb sztárra próbálják elcserélni, tehát melléjük a fit is kiváló. Úgyhogy ez egy nagyon jó húzás volt szerintem ott.
Zoli, akkor kérlek, hogy reagálj Trey Murphyre is, de szeretném átvezetni a szót közben Jackson Hayes-re is, aki nekünk kicsit így közös kedvencünk lett az előző év végén, amikor ez a hiperatletikus magas ember egyszer csak elkezdett úgy védekezni, hogy nem mindenre ugrál el, és elkezdett triplát dobni, és ez az egyik legígéretesebb fit Zion mellé, kár, hogy előhozták Jonas Valančiūnast, szóval kérlek Hayes-re is tér ki, meg természetesen nyugodtan reagálj akkor Trey Murphyre.
Igen, a Murphyt én is nézegettem a mock draft adásunk előtt, és az az érdekes egyébként, hogy hasonló kvalitásai vannak, mint Brandon Ingramnek. Sok szempontból elég hasonló ez a két játékos. Nagyon-nagyon tetszik az, és életileg nem is nagyon emlékszem, hogy nem sok kísérlettel ugyan, de ilyen majdnem 93%-kal büntetőzött. Ez nagyon-nagyon ritka. és hogyha az NBA-be is nézzük ezeket a szezonokat, ott is ott lenne szerintem a top 10 all-time listán, bizonyos kísérlet felett persze, de nagyon ígéretes, azt nem tudom, hogy hány játékpercet fog ugye kapni az elejétől, azért remélem, hogy 15 perc az neki ilyen default lesz, és annyit legalább játszik, és amikor jól megy neki a játék, akkor esetleg még többet is. Ami Jackson Hayes-t illeti, hát most volt egy letartóztatás, ugye nyomoznak az ügyben az excessive force, tehát nem indokolt erő használata ugye a rendőr részéről, és ez egy olyan sztori lehet, ami hát azért még vár befejezésre. Szerencsére nem sérült meg ugye az inzultus alatt Hayes. Szerencsére jobban járt, mint Szefolossa, akinek ugye eltört a lába, vagy valami szakadt, és utána ugye be is perelte a rendőrséget. Mindenesetre Hayes nagyon érdekes prospekt, modern center kvalitásokat ugye mutatott az elmúlt szezonban. Én magam részéről nagyon-nagyon kíváncsi leszek, hogy tudva azt, hogy ugye small ball line-upokat dögivel fogunk látni a Pelsztől, milyen eséllyel kerülhet pályára, mert az igazság, hogy neki tényleg kellene játékidő, és mondom, az, amit ő mutatott az elmúlt szezonban, főleg itt arra gondolok, hogy meglepően hatékony volt a kevés játékpercben, ugye a per 36 statjaira, nem emlékszem pontosan, de valami brutális, ha nem is ilyen Boban Marjanovic, de masszív dupla-dupla felett voltak, úgyhogy nem tudom, hogy fog-e játszani, de nagyon-nagyon kellene szerintem, mert az egyik olyan játékosod, akiből trade assetet is tudsz csinálni.
Hát hogy a jövő centerét Zion mellett.
Vagy akár azt is, igen, mert védekezésben azért nagyobb potenciál van benne, mint az ólomlábú Jonasba, ugye ez egyértelmű. Igen.
És azért teljesen hasonló oldalról megközelíthetnénk azt a játékost, aki miatt most Petivel elemezzük a New Orleans Pelicans, Skyre Lewis Jr.-t, akit te nagyon-nagyon szeretsz, és hát azért őnek is kellene játékidő, hogy fejlődjön, és persze nyugodtan meséld el a hallgatóinak, Kyle Lewis-nak a lehetséges kifutását, Peti, erre meg is kérnélek, de pont ennél a két játékosnál érezzük azt, hogy mennyire furcsa ez az irány, amiben a Pelicans megy, hogy most nem értek volna rá egy évet fejleszteni ezeket a fiatalokat, és esetleg egy jó helyen draftolni. Ehelyett mondjuk lesz egy 10. pikjük, és olyan játékosokat játszatnak, mondjuk Gerett Temple-t, vagy éppen Jonas Valančiūnas, akinek semmi köze nincs a jövőjükhöz. Szóval ez azért egy kérdés, és Kyle Lewis miatt is kérdés.
Hát először egy picit a nagyobb kép, ugye Zionnak nem ő személyesen, de az ő slepje azért már meglebegtette azt, hogy nem tudom, hogy a család nem érzi jól magát annyira New Orleansban, vagy az ügynök promózná, hogy valami nagy piacon jobb helye lenne neki. Minden esetre abba az irányba egy már másodéve után elégedetlenkedő hangokat csipogtató vagy csepegtető sztár esetében nem hiszem, hogy megmert tenni egy New Orleans szinten kis piac, hogy a fiatalokat dobja be mellé, és akkor fejlődjenek, haladjanak. Úgyhogy lehet, hogy emiatt marketing húzásnak el kellett hozni Valančiūnasékat, meg nem tudom, szemmel lehet őket cserélni a deadline-nál, mert akár lejáróként, akár Graham Hart, mindegyik jó szerződés. Tehát vagy sztára beváltani, vagy future assetre beváltani, ez teljesen nyitott ebben a szezonban is, de így valószínűleg nem lehetett megkezdeni a szezont. Kyle Lewis meg fog hibázni. Még ő ugye a tavalyi draftnak volt Josh Primohoz hasonlóan az egyik legfiatalabb játékosa. Patrick Williams volt még ilyen másik nagyon fiatal, ha jól emlékszem, talán idei rukik is vannak, akik idősebbek nála, ugye a freshmenek közül, tehát ők elképesztően fiatal játékosok. Kyle Lewis még Avery Bradley vitte az Alabama Crimson Tide csapatához, és azt érdemes volna tudni, hogy elképesztően gyors a labdával. Labdával és labda nélkül is elképesztően gyors, és ehhez a gyorsasághoz még valamennyi magassága is van, és tulajdonképpen látható hiba, vagy egyértelmű hiányosság nélkül. Nem rossz a handling, nem rossz a tripla, nem rossz a betörés, semmi sem elit, tehát a gyorsságon kívül nincsen még elit skillje, viszont látványos hiányossága sem, ez pedig szerintem egy elég jó kezdő irányító.
Ez a gazdag ember is Smith-e? Mert az nem egy rossz játékos akkor.
Hát szerintem már most jobb a dobása, mint is Smithnek. Tehát, hogy neki ilyen komoly problémája a triplával igazából nincsen, neki rutint kell még összegyűjteni, mert tényleg elképesztően fiatal. A Phil Ford a game is megvan. Hát ugye irányító nagyon fiatalon, inkább ebből a scorer típusból lehet, aki jó. Nem baj, hogyha még nem érti a játékot, de csak hogyha a saját betörési útvonalait látja, meg a pull-up játéka rendben van, akkor elboldogul hamar. Itt ugye az ő szerepében inkább egy picit később érő játékosokat szoktunk látni. Úgyhogy én nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi lehet neki a max potenciája, mert nem látom azokat a villódzó felkiáltó jeleket, amik arra utalnak, hogy na igen, neki ezzel lehet a probléma. Tehát hiába egy évet eltöltött az egyetemen, még mindig azt mondanám, hogy elképesztően jó potenciál van benne.
Na akkor emellett figyeljük azt, hogy hogy alakul a Pelicans szezonja, és akkor most mind a kettőtöktől kérek egy gyors tippet. Én magam azt mondom, hogy még play-inben sem lesznek. Zoli?
Én ilyen 50% körüli mérleget várok, 42-42-t, és az a play-inhez elég lesz azért.
Peti?
Akkor legyen a kettő között, én azt mondom, hogy biztosan 9 vagy 10. hely. Tehát, hogyha play-inben játszanak, és úgy fognak play-inben játszani, hogy nem az első 8 között.
Oké. Akkor viszont menjünk át másik csapatunkra, a Boston Celticsre, amely jóval kevesebbet tett ebben az off-seasonben, de még az is okot adott azért a beszélgetésre, az NBA közbeszéd legalábbis megtalálta őket. Ugye talán azzal kell kezdeni, hogy Kemba Walkert sikerült valahogy Al Horfordra cserélni, aztán Kemba Walker eléggé kalandos úton végül New Yorkba kötött ki, de Al Horford 35 évesen visszatért, és elvesztette a egyébként nem túlságosan sokszor rendelkezésre álló irányítóját a Boston Celtics. Emellett ugye szintén csere kereteiben távozott végül Tristan Thompson, Chris Dunn, aki a tavalyi évét gyakorlatilag a sérülése miatt teljesen kihagyta, érkezett a helyére, tehát egy újabb pióca védő, akinek van azért kihívása, hogy finoman fogalmazzak támadásban, és Robert Williams meghosszabbítása, arról ejthetünk majd még egy-két szót, ez ugye nem erre az idényre vonatkozik, hanem már a következőtől, 54 milliót kapott 4 évre, illetve, hát még volt egy draft is, ugye egy második körös draft, a fantasztikus nevű Johan Bezseren. Na most, Dennis Schröder és Josh Richardson még az érkezők. Mind a kettőt ugye viszonylag úgymond jó áron sikerült megszerezni, Dennis Schrödert ahhoz képest, hogy Schröder mit várt, abszolút jó áron, és az a kérdés, hogy ez a csapat, amelyik így viszont Fournier-t is ugye elvesztette, hogy mondhatjuk azt, hogy nem gyengült? Én szerintem ez az első kérdés, mert szerintem ez a csapat csak akkor nem gyengült, hogyha Tatum is, és Brown is, és mondjuk Robert Williams is, meg a fiatalok közül egy-kettő előre tud lépni, amit teljes mértékben benne van a pakliban, de papíron akár azt is mondhatnánk, hogy ez a keret gyengébb. Mit szólsz ehhez, Peti?
Nem értek egyet. Szerintem ez a keret erősödött, hiszen Al Horford igaz, hogy 35 éves, de az a skillset, amivel ő rendelkezik, az annyira speciális egyrészt, ugye egy még mindig vállalható védő, inkább kicsit az agyával, azzal, hogy irányítja a védelmeket, szóval hogy pályán tartható lesz még ennyi idősen, és a játékához nem kell a lábgyorsaság annyira, viszont támadó oldalon az, hogy a triplát is be tudja dobni, az, hogy a körtéből irányítani is tud valamennyit, az úgy kell ebbe a csapatba, mint egy falat kenyér. És ugye Boston meg pont az a speciális csapat, ahol évekig Horford köré ezt a rendszert építette Brad Stevens, és abban a pillanatban, ahogy Al Horford kiesett, elment, azt a playmakinget, amit ő hozott, azt senki nem tudta pótolni. Ugye elsősorban scorer irányítók voltak itt évek óta. Most is az van Schröder személyében, vagy hogyha Smartot tekintjük annak, akkor ő meg inkább egy ilyen védekező 3&D irányító. Viszont pontosan az a játékszervezés, amit Al Horford tud magas poszton, az volt az elmúlt 2 évben a hiánycikk ebben a csapatban. Én erre vezetném vissza az elmúlt év problémáit, meg azt is, hogy előtte a bubble-ben végül is a döntő nem jött össze. Szerintem ez most egy 35 éves Horford is fejlődés lesz.
Na, ez rögtön egy szerintem erős kijelentés, amit jól megindokoltál, és nem mondom, nagyon hiányzott a playmaking a Celticsből, mert valahogy Kemba sem tudta hozni, valószínűleg nem volt meg hozzá fizikálisan, és azt láttuk, hogy Brown meg Tatum pedig azért ebben, hogyha tényleg első számú playmakerként kell működnünk, akkor nagyon küszködnek. Zoli, erősödött, maradt, vagy gyengült ez a keret, hogy látod most?
Szerintem még nehéz megmondani, ugye az egyértelmű, hogy Stevens első off-seasonje ugye GM-ként az asset managerről szólt, és az asset managementről. Amire a korai hangok utaltak, hogy akár egy max helyet is majd ki lehet takarítani, az ugye arra végül nem lett esélyes, és nem is volt igazából realisztikus az elejétől se, mert ahhoz, hogy amellett, hogy Smartot sem szabadott volna ugye hosszabbítani, még valószínűleg le is kellett volna mondani az összes rookie opciót, és azért abban a garnitúrában ugye a Langford, Nesmith, Pritchard, Grant Williams garnitúrában van potenciál egyértelműen, tehát nem teheted meg azt, hogyha Stevens vagy, hogy mindet elengeded, főleg egy olyan FA piacért, ami ugye jön majd, és így valahol a kettő között maradtak meg ugye asset management szempontjából, hogy nem is javult a helyzetük egyértelműen, csináltak azért valamennyi future cap space, de nem sikerült természetesen ez a max szenárió, ami mondom nem is volt realisztikus, és ez, ennek a mentén, hogyha vizsgáljuk az egész tevékenységet, akkor én összességében egy jó jegyet adnék Stevensnek egy 4 alát, én azt gondolom, hogy megérdemel. Egy évre ugye ez a Schröder kontrakt az egyértelműen steal, még akkor is, hogyha nem válik be annyira, és hát papíron nem lesz szerintem se rossz fit. Az igazság, hogy Kemba Walker árnyéka volt korábbi önmagának, nem volt egyszerűen képes azokra a dolgokra, leszámítva egy pont a Dallas Mavericks elleni alapszakasz mérkőzést, amikor szarrá dobott minket.
Tényleg.
Nem volt képes egyszerűen arra, amitől ő igazán difference maker lehetett volna, ami tőlő igazán a különbséget jelentette volna Brown és Tatum jelenkori és jövőbeni fejlődésébe is, mert őt kimondatlan erre hozták el, hogy már most is legyen bele nagyon jó a csapat, és a jövőben még inkább nyissa ki azt a potenciált, azt a plafont, amiről ugye nem tudjuk, hogy hol van még se Tatumnál, se Brownnál. Összességében, hogyha Boston Celtics drukkel lennék, még mindig nagyon bíznék a belső fejlődésben a két sztáromtól, a potenciális szupersztáromtól és a nagyon-nagyon jó Robintól, mert ugye itt azért szerintem Tatum a Batman, és ugye Brown a Robin. Smart visszahozatala szerintem egy olyan dolog volt, amit meg kellett húzni, nem nagyon volt igazán opciód, persze papíron igen, de a csapat, amit ő jelent ennek a csapatnak, az ennyit biztosan megér, és nem is rossz trade-eszet ő ennyiért. Úgyhogy tényleg itt azon múlik minden, hogy milyen belső fejlődés lesz, Horford tudja mondjuk hozni annak a 80%-et, amit tavaly mutatott, nem bocsánat, amit mutatott 3-4 éve, még ugye Celtics játékosként, és tudja annak a 100%-et hozni, amit tavaly a limitált 20x meccsen mutatott az OKC-nél, mert egyébként az nagyon nem volt rossz, és hát ugye az egyik letéteményese volt annak, hogy túl jól kezdtek, és hát utána rá kellett szólni, ugye, hogy ne erőltesse inkább ezt a dolgot.
Üljél mellé,
fiam, igen, úgyhogy én is arra számítok, hogy benne még lesz azért, és egyértelműen kicsit előre szaladva azért egy ilyen 53 győzelem környékére én be fogom tenni szerintem a Celtics-t.
Beszéljünk egy kicsit arról akkor, vagy hát én legalábbis beszélnék, hogy például egy Josh Richardson, a tavalyi Josh Richardson az visszalépés Fournierhez képest, egy Josh Richardsonban is megvan az, ami Horfordban, hogy azért a megfelelő rendszerben lehet jó. Dennis Schrödertől is a tavalyi év a csalódás volt, a tavalyi előtti év, azt most még ha csak padról jönne, akkor is szívesen látnák szerintem a Celtics drukkerek. Tehát van egy-két olyan játékos most Bostonban, akiből még, hogy úgy mondjam, nem veszett ki a szikra, vagy velük kapcsolatban nem veszett ki a remény szikrája, és igazából nagyon is bejöhet. Csak egy picit úgy érzem, hogy közben pedig, hogy ilyen játékosokra ment rá a Celtics, ezzel nincsen semmi baj, de közben pedig nem igazán látom azt a törekvést, ami mondjuk Brown és Tatum körötti majdani bajnok csapat építésére szolgál. És lehet, hogy ehhez még további cserék kellenek, és még további takarítás. Most már nincs ott Danny Ainge, aki miatt ugye elég sok free agent egy idő után azt mondta, hogy bocsi, de szoba se állok a Bostonnal, mert az anyádat is elcseréled. Hát nyilván ezért is kellett ez a fajta váltás, de ha már beszéltünk itt a esetleges jó rendszerről a játékosoknak, akkor azt is kell említenünk, hogy fogalmunk sincs ugye, hogy Udoka majd milyen rendszert tud kiépíteni, hogy mennyire lesz jó edző, még akkor is, hogyha már évek óta nagyon sokan folyamatosan interjúztatták, és sokszor második, harmadik választás lett volna, most a Bostonnál jutott el idáig, hogy vezetőedző legyen. Vele kapcsolatban milyen várakozásotok van, Peti? Most azért is kérdezem így, mert mind Boston drukkerek, jól gondolom már beszélgettetek erről.
Igen, hát köszönöm a vezetést, mert így annyi mindent elmondtatok, hogy így kapkodom a fejemet, hogy hát erről is szeretnék beszélni, meg arról is szeretnék beszélni, és hogy köszönöm, hogy így a fókuszomat irányban tartod. Szóval amit tudok erről jelenleg lehet tudni, az, hogy a egyértelműen a védekezéssel kezdi a csapat összeállítását. A támadó, ez nem újdonság Stevens után, és kicsit ebből a szempontból nehéz is a két edzőt külön választani egymástól, mert ebből a szempontból pontosan ugyanazok a kérdések Udokánál is, mint Stevensnél voltak, hogy amellett, hogy van egy stabil védekezés, hogyan fog kinézni az offense. Azt tudjuk, hogy Josh Richardson az Udoka kérésére érkezett, aki dolgozott már vele a Philadelphia Sixersnél, ugye abban az egy évben, amikor mind a ketten ott voltak, és őt képzeli el egy ilyen coach rotációs szerepbe, ugye vele is, és Schröderrel is mélyült a csapat, tulajdonképpen Dant is ide lehet venni, és hát ami még ki van mondva, hogy Tatum és Brown kezében van ez a csapat, még Udoka az első nyilatkozatában Smartot is hozzájuk vette, aztán a hosszabbítás előtt kicsit Smartnál csend volt, de még mindig több a kérdésünk azért, mint a válasz. Vele kapcsolatban ennyi biztos, hogy egy hajtós, grindolós, védekező csapat alapjait rakja le, erre a keret szerintem alkalmas.
Igen, bocsánat, akartam mondani, pont erre akartalak terelni, hogy azért azt nézzük meg, hogy mondjuk Schröder meg Josh Richardson viszont valahol meg egy picit elveszi a helyet, ugye a nagyon-nagyon jó nyári ligát teljesítő Naismith-Pritchard páros elől.
Ebben nem vagyok biztos, mert ugye alapvetően egy kicsit logjam van a hátsó posztokon, viszont csatárposztokon meg kifejezett hiány. Tehát valószínűleg Brown és Tatum egyikőjük mindig a pályán lesz, mind a ketten sokat fognak négyest játszani, és akkor Josh Richardson és Naismith is inkább a hármas poszthoz számít. Tehát szerintem még pont lesz elég hely. Viszont visszakapcsolva Schröderre, és tulajdonképpen körbe fog érni a gondolat, hogy ezt a Celtics csoportban is sokszor leírtam, hogy itt arról van szó, vagy arról is szó van, hogy évek óta a Nick Batumok, a Reggie Jackson, az olcsó veteránok, akiknek fel kell építeni pályafutását, nem jöttek a Celticshez. Ugye elmondtad, hogy ennek Ainge szerepéhez is köze volt, meg egyáltalán Kyrie Irving is nagyon rossz hírét vitte annó a csapatnak. Őszintén szóval nem tudom, hogy miért. Tehát igen, neki aztán tényleg nem lehetett személyes konfliktusa a vezetőséggel, mindegy, nem érezte itt jól magát. Szóval ilyen típusú veteránok nem minket választottak akkor, amikor egy ilyen olcsó évük volt, és Schröder lehet a sikertörténet, ami későbbi kivásárlásoknál megnyithatja az utat. Ugye Blake Griffinről is szó volt, hogy ő szívesen jött volna a Celticshez, Pistonsból, de talán Tristan Thompson, vagy nem is tudom, hogy ki beszélte, hogy ne gyere, gondok vannak az öltözőben, nem jó, hogy semmi, és akkor így került Griffin is végül is Brooklynba. Tehát, hogy Schröderből a szempontból biztos, hogy kis piedesszára lesz emelve, és minden lehetőséget meg fog kapni, a deadline-ig, és könnyen lehet, hogy a deadline-nál future pikre lesz cserélve. Na de miért?
Igen, én is ezt akarom mondani, és szerintem hasonló lesz, amit mondok, úgyhogy kérlek, hogy hagyd vegyem át, mert hogy igazából azt mondtam az elején, hogy egy modernebb hozzáállást, vagy egy ritkán látott hozzáállást mutat a Celtics a csapatépítéshez, és ebben valahol az van, hogy egy kicsit építkezünk, kicsit tankolunk, de úgy, hogy közben folyamatosan jók vagyunk, amit gyakorlatilag a Toronto Raptors mutatott be, és szerintem most hasonló úton megy a Celtics is, nem tudom, hogy pontosan ezt akartad-e mondani, de gyanítom, hogy van némi átfedés.
Igen, nagyon a Toronto szerintem kiváló példa, ugye ezt Zoli is említette, hogy asset managementről van szó, Stevensnek a kulcsszava, amit gyakorlatilag ahogy kinevezték, elkezdte hangsúlyozni, hogy rugalmasság, future flexibility, tehát a jövőbeli rugalmasság, aminek az ára volt a 16. pick Kemba kitakarításával. Tehát ez a future flexibility, vagy jövőbeli rugalmasság, ez egyértelműen azt jelenti, hogy Jaylen Brown és Jason Tatum mellé a harmadik sztárt abban a pillanatban, amikor lehetőség van rá, meg tudja szerezni a csapat. És ez azt is jelenti, hogy nem Jaylen Brownért akarunk Lillardot szerezni, vagy Billt, nem Tatumért akarunk valakit cserélni, hanem ezt a két játékost megtartani, és melléjük illeszteni be egy harmadik sztárt, akkor, amikor ez a harmadik sztár elérhető lesz. Jövőre az FA piac üres, ezért nem megyünk rá, inkább legyen Smart szerződésen, inkább legyen most már Josh Richardson szerződésen, Time Lord szerződésen, még egy sign and trade alkudozáson se bukhasson el az ügy, de innentől kezdve a következő két évben, amikor egy Lillard cserét kér, hogyha egy Bill cserét kér, akkor azonnal a Boston Celtics legyen az, aki jó rotációs játékosokat tud adni jó szerződésen, és az összes future pickje megvan, és ha még Schröderből is picket csinálunk, vagy Josh Richardsonból picket, tök mindegy, ahogy majd alakul, azt is bele tudjuk rakni ebbe a csomagba.
Igen.
Ilyet contender jelenleg nem tud csinálni. A Pelicansnek van nagyon sok pickje, de ők státuszban lejjebb vannak, és náluk hát a fit jóval kérdésesebb Zion és Ingram körül.
Igen.
De senki más nem tud ilyet.
Abszolút, és Zoli, ugye említetted már előre szaladva ezt az 53 körüli győzelmet, ez azt is jelenti, hogy azt gondolod, hogy azért a tavalyi csapat, illetve ez nyilvánvaló, ugye alul teljesített, elég katasztrofális évük volt, mi ami szembe jött, az szembe jött. Tehát gyakorlatilag mennyire jó ez a Boston úgy alapból? Szerinted a keleti élmezőnyhöz ők visszatalálhatnak?
Szerintem igen. Azon egyszerűbből kifolyólag, hogy nagyon különböző csapatokkal tudtak nagyon jól teljesíteni az elmúlt években. Ugye már szinte alig emlékszünk rá, de azért ez a csapat még Tatum nélkül már Brownnal már 17-ben ugye konferencia döntőbe jutott, ahol ugyan simán kikaptak, de ott voltak. Brownnak nagyon értékes tapasztalata. Rá a következő évben, azt hiszem akkor talán a második körben, tehát ugye semifinalbe kaptak ki, sosem megnézem.
Igen, ilyet, az nem, még akkor is konferencia
akkor
döntő
is konferencia
volt.
Döntő
akkor
volt.
Is. Igen. Igen, bocsánat, igen, tehát 18-ban 7 meccsen kaptak ki, tehát hajlamosak vagyunk elfejteni, de ez a csapat, és akkor már tudja Tatummal, 17-18, ez a majdnem döntőbe jutott basszus. Tehát a hetedik meccsen kaptak ki ugye Cavs-től, és nagyon-nagyon jól játszottak, egy 8 pontos mérkőzésen buktak el akkor is. Tatum nagyon tapasztalt már fiatalkor ellenére, Jaylen Brown nagyon tapasztalt már fiatalkor ellenére, és akkor ugye egy már teljesen új garnitúrával, akkor már ugye Tatum és Brown köré építve, megint csak ugye a fura szezonban konferencia döntő. Szóval én mindenképpen egy nagyon nagy bounce back évet várok tőlük, és azt, hogy azzal a belső fejlődéssel, amit én még várok ettől a két sráctól, úgyhogy mindenki tudja a szerepét, hogy visszajön úgymond a Kabala is Horford személyébe, aki ugye ott volt ezekben a nagy sorozatokban 3-4 éve inkább. Mindenképpen én pozitívan. Annak ellenére, hogy az off-seasonjukat nem tartom nagy duranásnak, de az igazság, hogy nem is lehetett csodát csinálni tényleg. Tehát olyan volt most az FA piac, hogy nem lett volna, nem láttam olyan célpontot, akit megérte volna túlfizetni.
Például ugye Fournier megtartása, igen, egy ilyen
pontosan,
kérdés.
Pontosan. Akkor már inkább tényleg megpróbálkozom egy Josh Richardsonnal, akiről tudom, hogy védekezésben jobb lesz, és oké, támadásban azért lényegesen gyengébb, mint Fournier, de nincs is akkora szükségem arra, ugye Brown és Tatum mellett, hogy ott 15 pontot bedobjon a közösbe. Jó lesz nekem a 10 pontja. Minimális ugye floor spacing, nála ugye tudjuk, hogy minden évben azért egy kaland, ami a triplát illeti, de ilyen 35-36%-kal bedobálja, akkor már jók vagyunk, és én abszolút értem, hogy miért engedték el, miért nem ragaszkodtak ugye Fournierhez, és miért próbálkoznak valaki olyannal, aki egyébként beleillik abba a filozófiába, ami még egyszer visszatérve ezekre az évekre sikert hozott ugye 17-ben, 18-ban, illetve ugye 2020-ban is.
Most igen, erre csak nagyon gyorsan reagálva, mert pont ez az én érvelésem, ami miatt viszont én nem várok akkora bounce back évet, az, hogy ez, amit ugye elmondtál, ez gyakorlatilag a Stevens mágia leginkább. Nyilván nem az első éves Tatum, vagy nem tudom, hanem Stevens tényleg ennyire rászakadt úgymond az NBA-re az egészen out of the box elképzeléseivel, és ezt láttuk Nurse-nél is, láttuk még jó pár edzőnél, aki, vagy jó párnál nem, de párnál, aki fiatalon extrát tud hozni új megközelítéseket, hogy bizony évekig működik, és én azt gondolom, hogy viszont, és erről Peti, te is beszéltél tavaly, a tavalyi évben már Stevens sem működött annyira, és nem biztos, hogy az ő hibájából, de talán őneki is ez a felfele lépés, ez ennek köszönhető. Ez a Stevens Magic, ez szerintem most nem lesz ott a Bostonban, és lehet, hogy Udoka jó edző lesz, lehet, hogy nem tudjuk, de milyen esély van arra, hogy Udoka rögtön belép a top 5-ös edzők közé, ahol Stevens évek óta tartózkodik, még a kritikusai szerint is, mondjuk annak a hátsó felében, annak a top 5-nek. Én szerintem nagyon nehéz elképzelni azt, hogy edző szempontjából ne lépjen vissza a Boston, akkor viszont nagyon nehéz elképzelni azt, hogy újra jön ez a mágia, ez a Stevens mágia, ami tényleg az ereje felett tudta vinni ezt a Bostont hosszú éveken át. És hogyha ezt egybeveszed, akkor én nem számítok akkora bounce back évre, mint a Zoli, és inkább azért a keleti 5. és től 8. helyig való küzdelemben száll be szerintem majd a Boston Celtics. Peti?
Azt azért ne felejtsük el, hogy szerintem most a mostani csapat már nem összevethető azzal a konferencia döntőket játszó csapattal, amit Zoli emlegetett, mert igaz, hogy Tatum is és Brown is ott volt, viszont azok egyértelműen Isaiah Thomas, Al Horford, később, hát ugye Gordon Hayward és Kyrie Irving lett volna a cél, de az a kísérlet az sajnos kudarcba fulladt. Szóval itt Tatum is valahol inkább kiegészítő szerepben volt, annak ellenére, hogy sokat fejlődött és sokat nőtt az évek során játéktudásban. Brownnál is ugyanez volt a helyzet, de valahol a Horford Sixers igazolásnál kell egy vonalat húzni. És akkor volt egy panic move Kembával, még a bubble-ben, talán a bubble-ben láthattuk azt az irányt, amit a mostani Boston is egy cél lehet, tehát körülbelül én azt a játékot és az akkori mentalitást, küzdő szellemet és körülbelül plafont is látom ezelőtt a csapat előtt. Hát mondjuk, hogy ez szerintem nem baj, mert nekem az elmúlt években az volt a kedvenc Bostonom, tehát ez a bubble csapat. És az a párharc a Toronto Raptors-szal.
Ja, hát, ne is mondd. Most komolyan egyik vesztes félként visszasírom azt a párharcot.
Nekem abszolút kedvenc párharc. Tehát, hogy annyira akkora hullámvasút volt, olyan élmény volt végignézni, egy jó Raptors-t és egy jó Celtics-et. Szóval ez lehet az irány, és szerintem az akkori Stevenshöz, aki már picit kiégés felé mozdult. Ezt ilyen utólagos cikkekből lehet olvasni, hogy a bubble az őt nagyon megviselte. Tehát őt is ugyanúgy, mint azokat a játékosokat, akiket elszakítottak a családjuktól, ugye bezárták őket, tehát ez az edzőkre is komoly hatással volt, és tulajdonképpen az előző szezon az részben erre ment rá, hogy Stevens kiégett, ugye ezzel együtt nem tudta motiválni a játékosokat, nem volt ideje felkészíteni a játékosokat, és utána még beütött a Covid is. Ugye Tatum körülbelül akkorra jött ki a Covidnak az utó hatásaiból, mire Brown megsérült. Tehát esélyünk nem volt arra az elmúlt szezonban, hogy az igazi potenciáját lássuk a Bostonnak. Viszont ez a bubble irány, ami ott működött, azt nem látom, hogy miért nem működne most. Vagy akár miért nem működne jobban azáltal, hogy Horford van Kemba helyett. Úgyhogy én is ezt várom, hogy körülbelül az a Raptors szint lesz most nekünk az elkövetkezendő 1-2 évben, ami a Lauri DeRozan csapatnak a szintje volt, és megvan minden rugalmassága arra, hogy abban a pillanatban, amikor a mi kávájunk elérhetővé válik, akkor nem kell beáldozni a te Jaylen Brown-t és Jason Tatumot, hanem melléjük lehet hozni, és akkor egy igazi Big Three összeállhat. És meg lehet az a nagy ugrás, ami ebből az évek óta tartó Dark Horse Contender, jó a csapat, de a szintlépés. A szintlépéshez még kell egy.
Akkor itt a
sztárjátékos
szavaid mögött elbújtatva az van, hogy te is hiszel abban, amit szerintem Zoli nem mondott ki, de mégis az 5-3 győzelemmel azt hiszem kimondta, hogy a hazai pályáért kell, hogy küzdjön ez a gárda.
Szerintem most a Kelet nagyon erős. Azt, hogy a Bucks-ot, a Nets-et, hát vegyem ide a Sixers-t, alapszakaszban szerintem ide kell venni a Sixers-t. Tehát, hogy ez a hármas, ez...
Hát meg lassan a Hawks-t is alapszakaszban. Tehát ha a végéből indulunk ki, az előző szezon végéből, és nem a playoff-ra gondolok, hanem konkrétan arra, hogy mit csináltak az alapszakasz végén.
A Hawks szerintem még nem emelkedik ki. Tehát az meglepne, hogyha ez a három csapat nem az első három lenne a szezon végén. Viszont utána a Hawks, a Heat, a Boston, Indiánának is lehet jó éve, hogyha összeállnak a Knicks, hát nem vagyok annyira Knicks hívő, de ők is ott lehetnek. Tehát hogy az, hogy a negyedik helytől, tehát az utolsó hazai pályás helytől a 8., 9., 10. mi történik, az nagyon képlékeny. Lehet, hogy a Bulls-szal is komolyan kell már számolnunk ebben a szezonban, annyira nem hiszek benne, de nem elképzelhetetlen, úgyhogy én ezt a 4-8 range-et mondanám. Abban biztos vagyok, hogy egy play-in nélküli szezonban playoff csapat lenne a Boston, de hogy most ezen belül pontosan hol lesz, itt még szerintem nagyon korai jósolni.
Ha, jó, akkor én csak lezárásként annyit mondanék, hogy amit látok ebben a csapatban, az az, hogy top 10-ben lesz védekezésben. Top 5-öt nem igazán, top 10-et igen, főleg úgy, hogy Udaka is ugye ilyen irányultságú edző. Szóval ez a csapat hogy lesz top 10-ben, vagy pláne top 5-ben támadásban, azt én abszolút nem látom, és nekem ez az, ami azt mondatja, hogy lehet, hogy ez a csapat azért nem a top 4-be tér még vissza. Erre esetleg reakciózoli.
Én a top 10-et látom, 7.-8. helyen van szerintem a plafon nekik támadásban, nyilván ehhez kell az általam említett inside growth, és akkor azért egy jó csapat. Nyilván, hogyha összejön az, amit ugye jósolok, hogy 53 győzelem körül, ahhoz akkor azért az azt feltételezi, hogy top 10 környéken kell lenni mind a kettőben, támadásban is és védekezésben is. Vagy ugye nagyon kiemelkedőnek lenni, hát főleg támadásban azt mondom, mert hogyha védekezésben vagy kiemelkedő, az még nem nyersz 53 mérkőzés, hogyha egyébként gyenge az offense, úgyhogy ezt így azért ki is vehetjük, tehát a Celtics nem lesz ott az első kettőbe támadásban, úgyhogy mindenképpen egy ilyen egyensúly állapot, egy ilyen balanced offense, defense kell majd nekik ahhoz, hogy ilyen sikeresek lehessenek.
Peti, ehhez bármi hozzáfűzni való?
Én még nem látom a hogyanokat, de az lenne a tékem, hogy a játékban a szezon elejé és a remélhetőleg playoff Celtics között nagyon nagy különbségek lesznek.
Aha.
Sok játékosnak kell megtalálni az új szerepét, és ugye csere sem elképzelhetetlen, akár egy Damian Lillard is, de nem menjünk ilyen messzire, hogy lesz-e Lillard csere, nem tudjuk, viszont ha nem lesz semmi érdemi változás, akkor is az, hogy letisztázódik, hogy akkor ki is a kezdő irányító. Smart vagy Schröder fog játszani, hogy Josh Richardson pontosan milyen szerepet hoz. Hogy Brown miután felépül a sérüléséből, azonnal tudja a tavalyi tulajdonképpen, hát ő egy ilyen low-key most improved player jelölt volt az elmúlt szezonban.
Bizony.
Szóval ezt a teljesítményt tudja-e hozni, vagy akár fokozni, hogy Tatum COVID problémák nélkül meg tudja-e mutatni, hogy mit láttunk volna ebben a szezonban, amikor már tulajdonképpen ő volt az alfa a csapatban. Ezek kérdések, és szerintem Judokának is időre lesz ehhez szüksége. Hogy Peyton Pritchard lehet-e valaha kezdő irányító például. Mert az sem kizárt, tehát amennyire dominálta a Summer League-et, nem ebből induljunk ki, de hogy úgy dominálta a Summer League-et, amit nem gondoltunk volna korábban, tehát hogy ő még atletikus képességeket is fog csillogtatni, mert azt tudtuk, hogy minden más tud, de most ez is nagyon jól mutatott. Szóval itt egy letisztulásra van szükség, és szerintem ez szezon közben fog megtörténni, ezért is nem gondolom, hogy top 3 lesz a Boston keleten, viszont hogy a szezon végére, ha ez összeáll, akkor az már most egy erős csapat lesz, és akkor a top 10 támadás az benne van.
Uh-huh. Ez nagyon jó végszó, és ezzel az irányjal úgymond egyet is tudok érteni, én azt hiszem Zoli is. Mészáros Péter, nagyon szépen köszönjük, hogy rendelkezésünkre álltál.
Köszönöm szépen a lehetőséget. Egy picit most egy ilyen nagyon rövid shoutout. Én mindig nagyon élvezettel hallgatom azt, amikor Dana beszél a Celticsről, Spajcseni beszél a Celticsről ezekben az adásokban, de most örültem, hogy engem hívtatok, mert nekem a csapatban Stevens az, aki leginkább lenyűgöz, akár edzőként és akár vezetőként, és ez a váltás, ami ebben az off-seasonban történt, erről örülök, hogy beszélhettem. Köszönöm szépen még egyszer, sziasztok!
Én is köszönöm, hogy itt volt a Pet, és a szakértelmeddel segítettél minket.
Zoli, mi pedig megyünk tovább. A pénteki műsort most még nem tudjuk, de már nagyban szervezzük, meg a már a jövő heteket is. Minden esetre szépen végig fogjuk venni a csapatok off-season mozgását, és hát hogyha közben van valamilyen nagy dolog, akkor arra majd reagálunk, amikor kell, igaz?
Így is van, örülök, hogy itt lehettem. Szia Gábor, sziasztok!
Kedves hallgatók, tartsatok tehát velünk továbbra is, nagyon szépen köszönjük, hogyha támogattok minket Patreonon, és jövünk péntek szombat tájékán. Minden jót, sziasztok!